Már is egy értékes ígét hallottunk felváltva, és hiszem, hogy minden íge, amit mi magunk olvasunk, vagy együtt olvasunk, mindig van valami mondani valója számunkra. És visszaemlékezhetünk, vagy visszagondolhatunk arra, hogy az Isten emberei hogyan boldogulhattak mindannyian a régmúlt időkben. És ezen nem változott sok minden napjainkig sem. És ahogy együtt olvastunk itt a római levél 8. fejezetének 18. versétől, én ugyanis úgy vélem, vagy azt tartom, hogy a jelenlegi szenvedések nem méltók arra, hogy összehasonlítva legyenek azzal a dicsőséggel, amely nyilvánvalóvá lesz majd rajtunk. Ezzel pedig látjuk, és tudomásul vesszük, hogy Pál apostolnak is át kellett mennie többféle szenvedésen. És talán nem csak ő, hanem azok is, akik az ő idejében elfogadták az íge üzenetet, hogy talán ők is ugyanabban a helyzetben kerültek, mint a mi Urunk Jézus Krisztusunk. Így kellett történjen, és az van itt írva, amikor a 17. verset olvassuk, már most, ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk, mégpedig Isten örökösei és Krisztus örökös társai. Ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy az ő dicsőségében is részesüljünk. Következetesen, szeretteim, nem egyedül szenvedünk, hanem vele együtt szenvedünk, ha már az ő gyermekei lettünk. A második dolog pedig azután, hogy az ő dicsőségében is részesülünk. És éppen ezért nem kell visszatetszést keltsen bennünk, amikor bizonyos dolgok az útunkba állnak. Ha bizonyos dolgok megtörténnek velünk, nem kell visszatetszést keltsen bennünk, hanem tudjuk, hogy mindazoknak, akik előttünk jártak, akár nagyok, akár kicsik, de mindenki, akinek valóban volt hite, és az Urat választotta, ő mellett döntött, bizonyos szenvedéseken át kellett menniük. És azt gondoltam magamban, ez minket sem fog megkímélni. És mi sem leszünk megkímélve ettől, talán az egyiknél és a másiknál úgy, de azért hadd vessük a mi reménységünket az élő Istenbe. És ne lankadjunk el a futásunkban, hanem álhatatosan kitartsunk, ahogyan ő vagy az ő ígéje mondja nekünk. Akkor nagyjá lett számomra, amikor Frank testvér tegnap este a drága ígéről beszélt, és amikor elhangzott az a kijelentés, aki által a korszakokat is megteremtette, vagy létesítette. Igen, azonnal a zsidókhoz írt levél jutott eszembe, miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz a prófétákon keresztül. Eme napok végén szólt hozzánk a fiúban, akit mindennek örökössévé elrendelt, vagy meghatározott, aki által a korszakokat, vagy a világ időszakokat is teremtette, vagy létesítette. Ez az ő dicsőségének a tükörképe, vagy visszatükröződése, és az ő lényének kifejeződése, a lenyomata, és az ő minden hatósága által fenntartja, hordozza a világ mindenséget, miután elvégezte a bűnökből való megtisztulást, leült a fennség jobbjára a mennyei magasságokban, és ezáltal annyival nagyobb lett az angyaloknál, amennyivel az örökségül kapott név meghaladja az övéket, vagy felülmúlja azt. Valóban elmondhatjuk, hogy egyedül ebben a névben van a megváltás, egyedül ebben a névben adatott nekünk az üdvösség, és az övé a hatalom, a mennyben és a földön, és ő mindent fenntart az ő minden hatóságának a szava által, és mindennek úgy kell beteljesednie, ahogy az ő szent szája kijelentette, és mindannak, ami el lett mondva ő róla, be kellett úgy szintén teljesednie azokban a napokban, amikor a földön volt, és a mi időnkig. Mert amikor meg volt írva, talán a második Zsoltár 7. versében, az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, akkor tudjuk, hogy ez megtörtént. Bekövetkezett, mert Isten szája kijelentette, és lehet, hogy sok más dolog és egy más alkalommal én atya akarok lenni neki, és ő pedig legyen az én fiam. 2 Sámuel 7.14. Nagyon sok bibliai íge szakasz van, amelyek beteljesedtek, és szeretett testvéreim és testvérnők, mindennek be kell teljesednie még a napjainkban is. És azt szeretném mondani, hogy mi is várunk és kitartunk, mert tudjuk, hogy mi az, ami még hátra van. Az elragadtatás még várat magára, de ha már megtörtént volna, akkor nem kellene várnunk rá. De mi várunk rá, nagyon is sóvárogva várakozunk rá. Igen, sóvárogva várunk. És az egész teremtett világ, ahogy a Róma 8-ban hallottuk felolvasva, várja ezt a megváltást. Testvérek és testvérnők, ha ez már megtörtént volna, akkor már nem lenne reményünk, már nem kellene várnunk, de mi várunk, és elérkezik a pillanat, eljön az az óra. Nem az általunk meghatározott időben, nem akkor, amikor mi akarjuk, hanem az általa meghatározott időben. Mindennek be kellett teljesednie a maga idejében, minden be kell teljesülni a maga idejében, és mi annyira hálásak vagyunk ezért. Az is megvan írva a továbbiakban, továbbá azt mondja, arról az időről, amikor ismét be fogja vezetni az elsőszülöttet az emberek világába. Isten minden angyala hódolattal boruljon le ő előtte. És az angyalokra utalóan csak ugyanígy szól, az ő angyalait szelekké, szolgáit pedig tűzlángokká teszi, de a fiúval kapcsolatosan. A te trónodó Isten szilárdan áll örökkön örökké, és az egyenesség, a becsületesség veszélye a te királyi uralmat botja. Te szeretted az igazságosságot, és gyűlölted a törvénytelenséget. Ezért, ó Isten, a te Istened felkent téged az örömolajával a te embertársaid előtt. És továbbá, kezdetben te alapítottad meg, Uram, a földet, és ezek a te kezed művei. Azok elmúlnak, de te megmaradsz, és minden elenyészik, mint a ruhanemű. Igen. Nem csodálatos ez? Valóban úgy van, hogy minden változik, minden cserélődik, de egy vagy ő az az, aki nem változik. Ez pedig a mi Urunk. Ő az marad, aki volt. Ő volt a kezdetben, ő az első, ő az utolsó, és ezek olyan becses szavak. Amikor itt tovább olvassuk, azok elmúlnak, de te megmaradsz, és mind elenyésznek, mint a ruhanemű, mint egy köppenyt, úgy fogod felgöngyölíteni őket, és azok megváltoznak, de te ugyanaz maradsz, és a te éveidnek nem lesz vége. Nem bámulatos dolog ez, hiszen ezek csodálatos szavak, testvéreim és testvérnők. De úgy gondolom, szeretett testvéreim és testvérnők, ha hitben állunk, és ha kitartunk ő mellette, akkor mi is vele leszünk az örökké valóságban. Ez a csodálatosan nagyszerű dolog benne. Minden más egyéb el fog múlni, minden másnak van kezdete és lesz vége. De azok, akik hisznek ő benne, mit mond a mi Urunk? Ők akkor is élni fognak, ha meghalnak. Dicsőséges dolog, és ezért annyira örülünk, és annyira hálásak vagyunk. de te ugyanaz maradsz, és a te éveidnek nem lesz vége. Testvéreim és testvérnők, ez egy dicsőséges vigasztalás. És nem kellene egy ilyen Istenhez járulnunk, nem kellene szolgálnunk neki. Az emberek talán nevetnek, talán nevetségesnek tűnhet számukra, ahogy akkoriban új napjainkban is. Elutasították őt, azokban a napokban elutasítják őt napjainkban is. De szeretett testvérem és testvérünk, mi annyira örülünk, hogy elhívott minket, hogy elfogadott minket, hogy az ő tulajdonává lettünk az időre és az örökké valóságra. És ezért nem tehetünk mást, mint hogy felmagasztaljuk az ő nevét, és hálát és dicséretet mondunk neki. Aztán nagyszerűvé vált számomra néhány vers a Márk evangéliumából. Itt eljöttek az írástudók a 12. fejezetben, és a 28. verstől kezdve beszélgetnek az Úrral. Ekkor odalépett egy az írástudók közül, aki hallgatta őket, amint egymással vitatkoznak vagy tanakodnak, és mivel tudta, hogy Jézus megfelelően válaszolt nekik, megkérdezte tőle, melyik parancsolat az első az összes közül. Jézus így válaszolt. Az első az. Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes gondolkodásoddal és teljes erődből. A második helyen áll ez a parancsolat. Szeresd a te fele barátodat, vagy embertársadat, mint önmagadat. Nincs más parancsolat, amely magasabb rendű lenne ezeknél. Csodálatos dolog. Szeretett testvérem és testvérünk, az Úr ugyanaz maradt. Ugyanazok a szavak, amelyeket akkoriban mondott, vagy intézett az embereknek, mind a mai napig megőrizték érvényességüket. És arra gondolok, amit Branham testvér mindig azt mondta, szeretitek-e őt? Szeretitek-e őt? Mindig megkérdezte az emberektől, de itt az Úr Jézus megválaszolja ezt az ő kérdésüket, és azt mondja, halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes lelkedből, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes gondolkodásoddal, és teljes erődből. Igen, úgy gondolom, hogy nem csak Izraelnek van megmondva, hanem azt kell tennie, hanem úgy gondolom, hogy ez az íge számunkra is mérvadó. Hadd szeressük őt, mert ő szeretett először minket. Ő szeretett minket először, és aztán, amint hallottuk, mindjárt a második helyen jön. Legyen, hogy Isten valóban megajándékozzon bennünket ezzel az átalakulással, hogy ne csak szavakat hangoztassunk, hanem tettekben is tudjunk úgy szeretni, ahogy ő szeretett. Ő nem sok szavakat használt, hanem tettekben szerette az embereket. Elment, eljött, az életét adta, feláldozta önmagát. Igen, ő valóban megmutatta, hogy mit jelent a szeretet. Hadd álljunk mi is, szeretteim, úgy az Úr elé, hogy tudjunk neki szolgálni megfelelő módon. Isten segítsen bennünket a továbbiakban is, ez az én imám. Amen. Én nagyon rövidre fogom fogni magam. Éppen eleget hallottunk, és nincsen olyan Istentől érkező szolgálat, amelyben Isten ne szólna hozzánk. Ő felhasználja az ígét, hogy megszólítson bennünket, és felfigyel arra, hogy mi hogyan válaszolunk, hogyan reagálunk. Meg lehet, hogy elég ügyesek vagyunk ahhoz, hogy elrejtsük egymás elől, hogy mit érzünk, amikor halljuk az ígét, és mi zajlik le bennünk. De van egy valaki, aki a szíveket és a veséket vizsgálja, aki keresztül lát rajtunk, közelről megfigyel minket, és segíteni akar, hogy eljussunk arra a szintre, ahol teljesen hiszünk neki. A kérdés ma nem az, hogy ki hisz Istenben, hanem a kérdés az, hogy ki hisz abban, amit Isten mondott. A Jakab levelében az áll írva, te hiszed, hogy csak egy Isten van, és azt jól teszed. Csak hogy az ördögök is elhiszik ezt, és reszketnek is ennél fogva. Az a szókifejezés, vagy megfogalmazás, hogy hit még semmit sem jelent. Ha ez a szókifejezés és ez a megfogalmazás nem tud isteni valósággá válni a te életedben és az enyémben is, és ha azt nem töltötte be Isten szelleme, isteni szeretettel, isteni élettel. De hiszen ki az, aki ma nem hisz? Csak kevesen vannak, akik nem hisznek, és mégis úgy van, hogy ők is hisznek valamiben, még akkor is, ha nem az az, amit Isten mondott. Számunkra ezekben az utolsó napokban az a legfontosabb, hogy különbséget tegyünk a között, amit Isten mondott, és amit az emberek mondtak, tanítottak, és tovább is adtak. És ez az utolsó harc. A harc a világosság és a sötétség, az igazság és a hazugság, a hagyományok és a tradíciók között, és a között, amit Isten mondott és kinyilatkoztatott. És mivel ez az utolsó csata, kicsit mégis heves kell, hogy legyen, hiszen életről és halálról van szó, ami Urunk mennyasszonyi gyülekezetéről van szó. A János levelének második fejezetében a 12. verstől ez áll írva. Írok nektek, ti gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsájtattak nektek az ő nevéért. Ma reggel már a bevezető ígeversekből, majd a továbbiakban is megállapítottuk, hogy Isten szemében a megváltás egy beteljesedett, befejezett mű. Mi pedig Isten műve vagyunk, ahogy azt szintén hallottuk. Nem helyes, ha a hívő emberek egész életükben ezzel az egy kérdéssel foglalkoznak, és folyton azt mondják, Uram, bocsáss meg nekem. Ennél fogva valami mégsem lehet rendben. Természetesen alázattal kell az Úr elé járulnunk, és egy igaz szívű ember legszívesebben négy kézláb jönne az Úrhoz. Nem jönne úgy emelt mellkassal, mert Isten szent, és ki az, aki elébe akarna állni, aki beszélni akarna vele. De mikor fogjuk elhinni, amit Isten az ő szavaiban kijelentett, amikor azt mondja, én megváltottalak téged, neveden szólítottalak téged, te enyém vagy. Ő megbocsájtott, ő kiengesztelődött, ő megajándékozott bennünket az örök élet. El. Meddig akarjuk még megkérdőjelezni azt, sőt kérni azt, ami tulajdonképpen az üdvrejutásunk isteni összetevője lett, mintha Istennek még mindig lenne valami tennivalója, amit már rég megtett. Ő valóban megtette, és Talán azt gondoljátok magatokban, igen, de akkor miért nem látjuk ezt valóságnak az életünkben? Pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy még mindig úgy látjuk, hogy meg kell tennie még valamit. Pontosan azért, mert nem látjuk magunkon, vagy magunkban a befejezett és a véghez vitt munkát. Ma délután meghallgattam a vezető ígeversek egy részét, valószínűleg a Római Levél 8. fejezetéből. Az Isten fiainak vagy gyermekeinek kinyilatkoztatásáról, testünk átalakulásáról volt szó. És a lényeg az, hogy teret adunk annak, hogy Isten élete meghaljon a lelkünkben, mivel a legjobban a testünkkel törődünk. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy mindannyiunknak türelemmel kell várnunk a testünk megváltásának az órájáig. És amikor az ember egy kicsit előre haladottabb korba kerül, ezt én is észreveszem, akkor néha itt is fáj, néha ott is fáj, a dolgok már nem úgy vannak, ahogyan voltak, és elkezdünk perlekedni Istennel, és azt mondjuk, Uram, de hiszen Te azt mondtad, és így tovább. Isten valóban sok mindent mondott, a többek között azt is, hogy vénségedig hordozni akarnak téged, amíg megöregszel és megőszülsz, és hogy meg kell hajolni, vagy őszülő fej előtt tisztelettudatosra le kell lenni. Isten nem ígért nekünk örök fiatalságot ebben a testben, hanem csak akkor, ha bekövetkezik az átalakulásunk, és mi néha nagyon is aggódunk. Ó, az egyiknek ez a baja, a másiknak pedig amaz. És már is megkérdőjelezzük Istent és Isten ígéjét, ami szánalmas kételjeinkben, amelyekben mi magunk keveredtünk, vagy belesodródtunk. És hol marad a kijelentés, hogy a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. De hiszen éppen a hitetlenség és a kétely az, ami a mélybe sodor, és nagy gondot okoz nekünk. De hiszen a hit tud úszni, a hitetlenség viszont egy, az mégis egy kicsit nehézkés, ránk nehezedünk, és magával ránt bennünket a mélybe. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsájtattak az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert felismertétek őt, aki kezdettől fogva van, írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert felismertétek az atyát. Írtam nektek, ti apák, mert felismertétek azt, aki kezdettől fogva van, vagy létezik. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten ígéje állandóan, vagy maradandóan bennetek lakozik, és legyőztétek a gonoszt. Az apostolok, akiket Isten szelleme vezetett, egy kimondhatatlan kiegyensúlyozottsággal adták tovább, amit mondtak. Ők tudták, hogyan kell vigasztalni, és azt is tudták, hogyan kell kifogásolni valamit. A helytelenítés és a dicséret mindig is egymás mellett járt, és ez még napjainkig is így van. Isten rendre utasít téged és engem azért vagy abban, ami nem tetszik neki, de van bátorítása is számunkra. Mi lenne az álláspontotok, ha ez a levél hozzátok lett volna intézve, ha vannak itt még fiatalok, ti, akik legyőztétek a gonoszt? Igen, megerősödve távoznátok innen, és azt mondanátok, Uram, köszönöm neked ezt a bátorítást. De ha azon a véleményen lennétek, hogy a gonosz többé sehol sem vár már rátok, és hogy egész életútatokon többé nem fogtok vele találkozni, akkor ugyan tévedtek. szerettetek volna. Ez egy folyamatos harc, amelybe belelettünk állítva, és egy pálya, és csak a pályafutásunk végén tudjuk elkönyvelni magunknak a győzelmet. És akkor győztesekké leszünk, ugyanúgy megkoronázva, mint az, aki a Golgotáról győztesként került ki. A második fejezet utolsó versei így szólnak. És éppen most, gyermekeim, maradjatok ő benne arra nézve, hogy amikor ő kinyilatkoztatja vagy felfedi magát, örömteli bizalommal lehessünk, és ne kelljen szégyenkezve meghátrálnunk ő előtte az ő visszajövetelekor. Ez is egy nagyon komoly ige. Az Úr visszajöveteléről van szó, és arról, hogy ne kelljen szégyenkezve meghátrálnunk, amikor az Úr eljön, hanem, hogy örömünk legyen a vele való találkozásban, és hogy hamarosan szívünkből kiálthatnánk, jövel hamarosan, Uram Jézusom. Hogy ne csak megírva lenne, hanem hogy azzá váljon számunkra, hogy Branham testvér mondja a SAS prédikációban, a fészek olyan kényelmetlenné van téve a fiókák számára. Minden, ami kényelmes és puha volt benne, kikerült belőle, és csak olyan dolgok maradtak még, amik mindenhol fájdalmat okoznak. És azt mondja, Isten azért rendezte ezt így be, hogy a fiókák ne szokjanak hozzá az idelenti fészekhez, mert ők nem csíbék, és nem földhöz kötöttek, hanem arra rendeltettek, hogy felrepüljenek a magaslatokba. És ha úgy van, hogy Isten megengedi, hogy olyan dolgok következzenek be, vagy történjenek meg körülöttünk, amelyek egy kicsit fájdalmasak, mint a szúrás. Itt is egy szúrás, ott is egy csípés. Semmi ok a panaszra, ez azt is jelentheti, figyelj gyermekem, hamarosan eljövök. Olyan szépen berendezkedtetek ezen a földön, de én be akarlak vinni az én dicsőségembe. És mindig kellemes azt énekelni, hogy szakíts el a földtől engem, tedd nagyjá a hitemet, és ha ezt Isten olyan megfelelően visszaigazolja, akkor egyáltalán nem szakadtunk még el innen. Akkor csak szépen énekeltünk, és olyan kényelmesen tovább ültünk, mint egy kotló. Pedig csak ajakvallomás volt minden, és hirtelen rá kell döbbennünk, hogy az Úrnak csak szerető szándéka van velünk. Vagy azt gondoljátok, hogy hagyná, hogy valami olyasmi történjen, ami árthat a lelkünknek? Egyáltalán nem. Ő csak olyan dolgokat enged meg, amelyek elszakítanak minket önmagunktól, az emberektől, a földtől, a körülményektől, minden hulladéktól, hogy így az énekünk is megteljen élettel, hogy szakíts el, vagy tégy szabaddá engem a földtől. És amikor el lettünk szakítva, ne panaszkodjunk, hanem adjunk inkább hálát Istennek, mert a mi otthonunk ott van, ugye a magasban. Ezt nem csak egy énekíró énekli, hanem Isten ígéje is erről tesz bizonyságot. Mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsidók 13-14. És éppen most, pontosan most, és ha valaki elolvassa az előző verseket az Antikrisztusról és a kenetről, amely mindenre megtanít minket, és a számunkra nem ismeretlen igazságról, 20-21. vers és így tovább, akkor az apostol mindent összefoglalt és elmondott benne. És éppen most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne. És aztán azt mondja, ami Urunk a János 15-ben, amennyiben megmaradt maradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek. Ebben rejlik a titok. Aki megmarad Krisztusban, abban Isten ígéje is megmarad. És akiben nem marad meg Isten ígéje, az nem marad meg Krisztusban sem. Az egyik kapcsolódik a másikhoz, és nem lehet többé elválasztani egymástól. Maradjatok meg ő benne, arra nézve, hogy amikor ő kinyilatkoztatja, vagy felfedi magát, örömteli bizodalmunk lehessen. És ne kelljen, ne legyünk kényszerítve arra, hogy szégyenkezve meghátráljunk ő előtte az ő visszajövetelekor. Ismerjük, hogy a Máté 25-ben a menyegzői vacsorára vonatkozó ígeversek, mint példázat lettek megírva még napjainkban is. És az ajtó be lett zárva, és akkor jöttek a balgák, és kopogtattak. Szégyenkezve fognak ott állni azon a napon, mint azok, akik nevetségessé tették magukat. És a Szentírás azt mondja, hogy ketten fekszenek majd egy ágyon, az egyik felvétetik, a másik visszamarad. Ketten őrölnek majd egy malomban, ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik visszamarad. Te leszel-e az? Én leszek-e az? Ki fog győztesként átlépni a gyöngykapun? Ki léphet be Isten gyönyörű városába? Az utolsó versben így folytatódik. Amennyiben tudjátok, hogy ő Isten igazságos, akkor ismerjétek fel ugyanakkor azt is, hogy mindenki az igazságot gyakorolja, ő belőle lett nemzve, vagy születve. Az igazságtalanság az istentelenséggel és a törvénytelenséggel van összefüggésben. Tulajdonképpen elolvashatjátok rögtön a harmadik fejezet negyedik versét, ahol ez áll. Mindenki, aki bűnt követel, ezáltal törvénytelenséget is követel, a bűn pedig maga a törvénytelenség. A bűn a törvény áthágása. És ezt is meg kell értenünk. Vannak emberek, akik Istentől kérnek bocsánatot, ha egy kicsit úgy megsérülnek, és úgy gondolják, hogy ez már egy bűn volt. Eljutottunk arra a szintre, hogy a szunnyogokat kiszitáljuk, és talán lenyeljük az elefántot. Nekünk fel kell ismernünk, meg kell értenünk, hogy Isten jogszabályokat állapított meg az ő szavaiban, és a törvény az, ami alapján megmérettetik, hogy mi a törvényszegés, és mi nem áthágás. Nem létezik olyan áthágás, amelyet a törvény nem minősít áthágásnak. Ezért kerül Krisztus is a törvény alá, hogy magára vegye a büntetést, amelyet a törvény elrendelt, és hogy engesztelést nyújtson, vagy szerezzen érte, hogy elszenvedje a halált. Mindenki tehát, aki bűnt követel, egyben törvénytelenséget is elkövet, mert a bűn a törvénytelenség. Már mindig is szerettem volna a 2. Tesalonika levélbe írottakról beszélni ezekkel a bibliai szakaszokkal kapcsolatosan, amelyek a törvénytelenségről szólnak. Aki elszakadt Isten ígéjétől, és aki minden irányba megy, csak felfelé nem. És egyszerűen szükséges felismerni, hogy van egy szilárd horgonya a lelkünknek, és ez Isten ígéjében van lehorgonyozva. Most pedig az utolsó verseket, még az 5. fejezet 19. versével, illetve a 18. verssel kezdve. Azt pedig tudjuk, hogy mindenki, aki Istentől lett nemzve, nem vétkezik, hanem aki Istentől lett nemzve, vagy Istenből született, az megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. El tudjuk ezt hinni? Mindenki, aki Istenből született, nem vétkezik. A bűn egy parancsolat Isten szavának tudatos, szándékos megszegése. És soha nem lesz olyan Istentől született ember, aki szándékosan vagy tudatosan áthágja valamelyik parancsolatot vagy Istennek a szavát. Hogyan szeretheti valaki Isten szavát, és hogyan szeretheti Istent, és ugyanakkor áthágja, vagy megszegi azt, és ne tartsa meg, hiszen ez lehetetlen. Ezért annyira fontos, hogy amikor a Szentírás ilyen szakaszait olvassuk, akkor az ezzel összefüggő szakaszokat is el kell olvasnunk, különben belső szorongást fogunk tapasztalni. Az íge hirdetés célja pedig az, hogy kisegítsen bennünket a belső szorongásunkból, hogy megmutassa nekünk az üdvösség isteni útját, a megoldás útját. Mindenki, aki bűnt követel, egyben törvénytelenséget is követel, mert a bűn a törvénytelenség, a törvény áthágása. És aztán azt pedig tudjuk, hogy mindenki, aki Istenből született, az nem vétkezik. Ez az, ami megvan itt írva minden köntörfalazás nélkül. És nincs olyan ember, aki bármit is hozzátehetne, vagy elvehetne belőle. Aki Istenből született, abban megmarad az Isten magva. Az Isten magja pedig az Isten ígéje. És ha Isten ígéje megmarad bennünk, és megőrizzük azt a szívünkben, akkor nem lehetünk egyben tagadói is annak az ígének, amelyet a szívünkbe fogadtunk, ugye? Talán az 5. fejezet első versei segítenek nekünk ebben még. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus az Isten felkentje, az Istenből lett nemzve. És mindenki, aki szereti az atyát, szereti annak gyermekeit is. Ezen ismerjük fel, hogy szeretjük Isten gyermekeit. Ha szeretjük Istent, és teljesítjük az ő parancsolatait. Erről sokat lehetne még mondani. De az Isten szeretete, amely betölti a szívünket, ebben nyilatkozik meg, és magában foglalja az egész törvényt és a prófétákat, hogyha Istent, ami Urunkat teljes szívünkből szeretjük, és a fele barátunkat, mint önmagunkat, és ezzel felhatalmazást kaptunk Istentől, hogy tudomásul vagy figyelembe vegyük az egész ígét, annak minden parancsolatával és tilalmával együtt, és kegyelemből teljesítsük is azt. Azt pedig tudjuk, hogy mi Istenből vagyunk, ellenben az egész világ szörnyű állapotban van. Bár lenne, hogy ez az isteni felismerés is mindig megmaradjon a szívünkben. Tisztában vagyunk azzal, hogy Istenből valók vagyunk. Isten magva el lett ültetve belénk. És ezt éppen elégszer elmondtam már, hogy nincsen születés nemzés nélkül, és kell létezzen egy egyesülés, és ennek az egyesülésnek meg kell történnie a gyülekezet és Krisztus között, hogy az isteni mag kiáradhasson, hogy a gyülekezetben új élet fakadhasson. Sem a természetes, sem a szellemi gyermekeket nem hordja össze úgy a szél. kell létezzen egy egyesülés, egy szeretetnek, valaminek történnie kell előzőleg, hogy az isteni mag ki tudjon bontakozni. Egy szeretet kapcsolat Isten és az ő gyülekezete között, és ebben az isteni szeretetben kell megfogannunk és megszületnünk. Bár lenne, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy mélyen és bensőségesen megtapasztaljuk őt úgy mélyrehatóan. Az Istennel való szeretett közösséget. Igen, hogy visszatérhessünk az első szeretethez, és hogy az Úrnak meglegyen az útja velünk kegyelemből. Legyetek bízakodóak, derülátóak, ahogy olvastuk, az Úr győzött és gondoskodott mindannyiunkról. Az ő győzelme a mi győzelmünk is, és kegyelemből ott leszünk, ott fogunk lenni. Legyen, hogy az ő ígéje és az ő szelleme beteljesítse bennünk azt, amit ő elhatározott magának. Miután a teljes íge kinyilatkoztatásra került, Isten teljes hatalmának is ki kell nyilvánulnia, és az Úr ezt bizonyára nem fogja elmullasztani. Ő ki fogja nyilatkoztatni magát magasztalva, és dicsőítve legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és talán elékeljük a refrént, amint vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőmből, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem a bűneimből, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Higgyél csak, higgyél csak. Higgyél csak, higgyél csak. Minden lehetséges. Ó, higgyél csak. Higgyél csak. Higgyél csak, minden lehetséges, ó, higgyél csak. Jézus itt van, Jézus itt van, minden lehetséges, mert Jézus itt van. Jézus itt van. Jézus itt van. Minden lehetséges, mert Jézus itt van. Mennyi atyánk, köszönjük neked a kegyelemnek ezt az óráját, és a kegyelemnek ezt az idejét. Köszönjük neked, hűséges Istenem, hogy itt időzhetünk, és hogy ilyen hűségesen szólsz hozzánk, ó Uram. Köszönjük, Uram, hogy a te ígédben ma délután újra találkoztál velünk, ma délután is. Ó Uram, tudjuk, hogy nem hiába várunk, hanem tudjuk, hogy mindenben megvan a te akaratod, Uram, és a te szándékod is, Uram. Uram, imádunk téged, leteszünk mindent elédbe, Uram, mindent, ami egyiket vagy a másikat foglalkoztatja, és bármi is legyen, Uram, egyik vagy másik szívében, Uram, te ismered a szükséget, ismered a nehézségeket, de te képes vagy, Uram, megváltoztatni is, szabadulást hozni, magasztalunk és imádunk téged, Uram. Dicsőítjük a te dicsőséges és csodálatos Jézus nevedet. külön köszönetet mondok neked minden testvérért és minden testvérnőért, mindazokért, akik eljöttek, Uram, hogy közösséget vállaljanak velünk és veled is, Uram. Uram, szívből köszönetet mondunk neked, hogy az isteni szeretet kötelékében egyesülhetünk, Uram. Magasztalva legyen a te dicsőséges neved. Amen.